A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindenket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg fennállva tanításképp Isten igényét, ahogyan szól hozzánk. A Máté evangéliuma 17. részéből, a 14. verstől kezdve. Az elhangzott ige szakasz Jézus megdicsőülése után történt. Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta: Uram, könyörülj fiamon, mert holdkoros, és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaikhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide. Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög. A gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön oda mentek Jézushoz, és megkérdezték: Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő így válaszolt: Kis hitűségetek miatt. Bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és bőtölésre. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Amen. Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus! Megköszönjük végtelen kegyelmedet, amellyel megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy te szeretsz. Köszönjük, hogy számon tartod az életünket. Köszönjük, hogy ebben a vírus járványos időben is megőriztél bennünket. Kérünk szépen, hogy nagy kegyelmeddel ezután is hordozd az életünket. Kérünk szépen, hogy őrizd meg bennünket is, szeretteinket is, családtagjainkat is. Könyörgünk hozzád az egészségükben dolgozóként. Kérünk szépen, hogy rájuk is te vigyázz, és áld meg őket nehéz szolgálatukban. Különösképpen is könyörgünk gyülekezetünk beteg tagjaiért, azokért is, akik koronavírus miatt szenvednek, és azokért is, akik egyéb más betegség miatt fekszenek betegágyban, vagy lábadoznak. Kérjük szépen, hogy segítsd meg őket, te légy a támaszuk, és attól, hogy mielőbb egészségesen téged dicsőíthessenek és magasztaljanak. Könyörgünk egy másik testvérét, aki nem a gyülekezetünkhöz tartozik, de szeretettel, imádságunkkal vesszük őt körül. Kérünk szépen, hogy őt is a koronavírusos betegségében segítsd meg, gyógyítsd meg, légy a támasza, légy az erőforrása. És így kérünk, könyörgünk, Urunk Istenünk, jöjj most közénk, ne tekints a mi bűneinkre. Hogy hozzuk elé most azt a bűnünket, hogy mi is olyan sok dologba belefogunk, olyan sok dolgot elkezdünk nélküled, azután csodálkozunk, hogy nem tudjuk befejezni. Kérjük, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, azokat is, amiket szóval, cselekedettel, gondolattal vagy mulasztással követtünk el. Kérjük szépen, hogy tisztíts meg bennünket, és segíts, hogy egészen neked tudjuk szentelni az életünket. Kérünk szépen, jöjj közénk, Szent Élet, Úristen, és segíts meg bennünket, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megcselekvői is legyünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és igehirdetéssel készülve a 294. dicséretük első versét énekeljük el. 294. dicséretük első versét. Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szabadot. 294.
gondolt vissza azokra az eseményekre,
amelyek őt a filippi gyülekezethez kötötték. És fogalmazta meg ezt a mondatot. Ami Filippiben történt, az Isten kezdte el, az Isten által áll, és ő fogja majd a győzelembe juttatni. Az a jelentése a textusunknak, hogy ami Filippiben történt, az nem a véletlen műve. Nem emberek erőlködéséből történt, hanem Isten áldásából. A lekció mutatja meg, hogy mi a különbség a között, amikor valamit az emberek erőfeszítéséből próbálunk megvalósítani, és a között, ami Krisztus szavára valósul meg. Lekciónkban arról olvastunk, hogy Jézus három tanítványával fölment a megdicsőülés hegyére. Ott egy nagyon különös élményben volt részük, és amikor lejöttek, akkor a lent maradó tanítványokat egy vitában találták. Egy édesapa hozzájuk hozta a beteg gyermekét, de nem tudták meggyógyítani. Elkezdték a gyógyítást, de a gyermek nem gyógyult meg. És ekkor egy különös vita támadt az édesapja, az édesapa és a tanítványok között. Elkezdtek valamit, és nem tudták befejezni. Jézus szavára viszont meggyógyult a gyermek. Amit Jézus kezd el, azt mindig be tudja fejezni ő is, és ha Jézus kezdte el a mi életünkben, akkor mi is be tudjuk fejezni. Amikor a tanítványok megkérdezték, hogy ezt mi miért nem tudtuk megtenni, akkor Jézus arra utalt a szavával, hogy ez csak imádság által és böjtölés által lehetséges. Tehát Isten munkájaként a magunk elejéből bizonyos dolgokat nem tudunk befejezni, vagy áldással nem tudunk befejezni. Olvasunk egy nagyon érdekes történetet a 8. osztályos hittankönyvben. Egy lelkipásztorról szól, aki iszákosokat térített meg, és egy alkalommal, hogy az utcán ment, megszólította őt egy erősen részeg ember, hogy lelkész úr, nem emlékszik rám? Én a maga prédikációjára tértem meg. És akkor a lelkész legyintett, és azt mondta, hogy az látszik, hogy az én prédikációra tértél meg, és nem Jézus Krisztus szavára. Ha mi tesszük, akkor ideig, óráig van eredménye. Ha nem a magunk erejéből, nem a magunk akaratából, hanem Jézus Krisztus indítására cselekszünk, akkor maradandó eredménye lesz a dolognak. Pál arról vallott, hogy a filippi gyülekezet nem emberi szándékból született, hanem Isten műve volt. Így mondja szó szerint igékben, hogy éppen ezért meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Itt arról van szó, hogy Jézus kezdte el. Persze, Pálnak is volt benne feladat. Emlékezünk a filippi történetre. Pál apostol, amikor megérkezett, akkor néhány asszony talált az imádkozás helyén. Prédikált neki Krisztusról, és egy Lívia nevű víboráros asszony befogadta Pált a házába. Pál pedig, ahogy járt kelt Filippiben, észrevette, hogy van ott egy gonosztól megszállt lelkű szolgálólány. És ez a szolgálólány folyamatosan arról prédikált, hogy Pál a magasságos Istennek a szolgája. De ezt Pál bosszantotta. És ezért ráparancsolta a démonra, hogy hagyja el ezt a lánykát. Azt pedig elveszítette a jövendő mondóképességét. Nagyon bosszúsak lettek a lánykának a gazdái, akik sok pénzt szereztek ennek a fiatal léleknek a szenvedése árán. És rátámadtak pára, hamis vádakkal börtönbe vetették, az előjárók elé vitték, azok megbotoztatták, és a börtönhőr a legsúlyosabb körülmények közé helyezte az apostolt. Éjféltárban pedig, amikor Pál és Szilás imádkozott, akkor megrendültek a háznak az alapjai, megnyílt a börtönajtó. A börtönőr végezni akart magával, de Pál azt felelte, ne tedd. Itt vagyunk mindnyájan. Úgy látszik, hogy a börtönőrnek megnyitotta Isten a szívét, és azt kérdezte, hogy uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Pál pedig azt felelte, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Volt Pálnak is része abban, ami Filippiben történt, de úgy tekintett a filippi gyülekezetre, hogy az Krisztus szavára alapítatott. Krisztus az alapítója, Krisztus által létezik. És éppen ezért volt bizonyos abban, hogy ami majd ezután történik, az is Krisztus kegyelméből lesz. Az egyház nem egy egyszerű emberi intézmény. Ha emberi intézmény lett volna, már réges-régen összeomlott volna. Krisztus alapította az egyházat, és Krisztus tartja meg. Erről szól a Heidelbergi Kátérnak az a hitvallása, hogy hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végezetéig igéne, igéjei szent lelke által magának egy gyülekezetet gyűjt egybe, és azt megőrzi és megtartja. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Így fogalmazott Pál apostol, hogy Krisztus kezdte, csak Krisztus fogja elvégezni. Mit jelent igényben ez, hogy elvégzi? Itt a Biblia eredeti nyelvén az epiteleo ige fordul elő, ami azt jelenti, hogy megvalósítja, elviseli, befejezi, magára veszi. Tehát arról van itt szó, hogy miközben végzem a missziót, engem is elhordoz, elvisel, magára vesz Krisztus. Tehát nekem is van benne részem, de nem azért indul el egy ügy, nem azért marad meg, és nem azért jut majd egyszer a célhoz, mert én végzem, hiszen engem is a Krisztus kegyelme hordoz. És miközben végzem a rám bízott részt, aközben engem is Krisztus tart meg. Istennek legyen hála, hogy Krisztussal együtt munkálkodhatunk. A diakonisszák jelmondatát, hogy használjam a mai hirdetésben. Köszönöm, hogy tehettem. Végezzük a munkát, elkezdjük, Krisztus munkálkodik értünk, mi pedig azt válaszoljuk, hogy köszönöm, hogy tehettem. Köszönöm, hogy a munkám által valami megvalósulhatott. Nagy dolog, amikor egy lelkész úgy fejezi be a szolgálatát egy gyülekezetben, hogy ki tudja mondani, hogy köszönöm, hogy tehettem. Azután a másik gondolat az ige kapcsán, hogy köszönöm, hogy hordozott közben, és megtartott az Úr. Miközben végzem a missziót, Isten tart meg. Többször elmondtam már a gyülekezetben, hogy mondjam el most így a Facebook oldalon is. Erdélyben jártunk egyszer a Tordai Vasadéknál, kicsit esős párás volt az idő, csúsztak a követ, kapaszkodtunk a holott kifeszített drótkötelekben, és csúszkáltunk, meg féltünk, hogy nehogy elessünk. Láttuk, hogy hegymászok jönnek, akik fa vágyában köteleket hoznak, szögeket, kalapácsokat. És egy kicsit úgy csodálkoztunk is, hogy milyen puszterhet kell nekik cipelniük, de ügyesen maga biztosan mentek bele. És egyszer, mivel nálunk gyorsabban haladtak bennünket megelőzve, megérkeztek egy függőleges falfelülethez, és ott a kötelek, a szögek, a kampók és a kalapácsok segítségével föl tudtak mászni ezen a függőleges falfelületen. És mikor jöttünk vissza a kirándulásból, akkor már láttuk, hogy el is kezdték a hegymászást. Na, akkor értettem meg ennek az igének a lényegét, hogy amíg az életem szépen halad, addig úgy látom, hogy én tartom Krisztus ügyét. Amikor pedig az életem a legnehezebb, a legmeredekesebb, a legpróbásabb szakaszhoz érkezik, akkor azt tapasztalom, hogy Krisztus tart meg bennem. Köszönöm, hogy miközben hordoztam és végeztem a missziót, Krisztus tartott meg engem. Az az ember hálás Istennek, aki tudja, hogy minden nap kegyelemből él. Köszönöm, hogy Krisztus hordozott engem. És Krisztus hordozza a gyülekezetet is. És éppen ezért, mert ez a gyülekezet Krisztusé, Krisztus alapította, Krisztus tartja meg naponta. Éppen ezért a gyülekezet nem egyszerűen egy emberi közösség. Nem azt tartja össze a gyülekezetet, hogy szimpatikusak egymásnak, hanem azt tartja össze, hogy közösen szereti Krisztust. Sokan gondolják, hogy nagyon jó volna, ha a gyülekezet szimpatikus emberek közössége lenne. De nem így van. Krisztus olyanokat is betagol az egyházba, akik nekünk nem feltétlenül a barátaink, de testvéreink a hitben. Éppen ezért is mondja Pál apostol a Római Levél 12. részében, hogy viseljétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsátott ti nektek. A gyülekezet alapja nem az, hogy hasonszörű emberek vagyunk. Nem az, hogy egymásnak jó barátai vagyunk, szimpatikusok egymás számára, hanem az, hogy a gyülekezetet Krisztus alapította. Abba betagol bennünket. És betagol olyanokat is, akik nekünk nem a barátaink, de Krisztus által a testvéreink. Tehát azt mondom, hogy köszönöm, hogy Krisztus hordozott a szolgálatban mindvégig. És köszönöm, hogy lesz, aki folytatni fogja, ha már én nem végezhetem. Így mondja ezt Pál apostol a Filippieknek, hogy éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Jézus Krisztus napjára. Amikor az egyházban, munkálkodásba fogunk, mindig olyan dolgokkal kezdünk, amit nem tudunk magunk befejezni. De ha Krisztus indított el, akkor ő be fogja fejezni. Ez leginkább a lelki dolgok. korban van így. Emberek megtérnek, hitre jutnak Krisztus munkája. Ha valakik megtérnek, azzal még nincsenek befejezve a nehézségek. Sőt, a gyülekezetben akkor kezdődnek el. Lesznek félreértések, lesznek rosszul megértett igék, lesznek elégedetlenségek. Ha csak emberi ügy volna az egyház, akkor szétesne. Előbb-utóbb az enyészek tévedne. De Krisztus, aki elkezdte, be is fogja fejezni. És akkor ott leszünk majd az ő napján, az üdvözültek között, a mennyei dicsőségben és az örök életben. Mondom, elsősorban ez a lelki dolgokra vonatkozik. Tehát a hétköznapi dolgokra is érvényes. Így van ez az építkezéssel is. Elkezdünk valamit, a magunk részét befejezzük, azzal elszámolunk, de a gyülekezetben mindig marad annyi építkezni való, hogy bőven jut a következő nemzedékeknek is. Valahogy úgy van, hogy a szolgálatot az egyik tovább adja a következőnek. Mindegyiknek megvan benne a része. Éppen a napokban felhívott az egyik utódom. Valami személyes dolgot kellett megbeszélnünk, valaki másnak a személyes dolgát, és kérdezgettem, hogy ez hogy van, az hogy van, és részletesen beszámolt róla. És látnom kellett, hogy én abból a gyülekezetben eljöttem, de a Szentlélek ott maradt. Kegyelmesen munkálkodott, hatalmas dolgok történnek azóta, hogy én nem vagyok ott. Nem kell magunkra venni azt a rezignáltságot, hogy hány könyvet nem írtam meg, hány könyvet nem olvastam el, mennyi mindent nem valósítottam meg. Amiket meg kellett valósítanom, azt Krisztus segítségével el tudom végezni. És vannak dolgok, amiket pedig nyugodtan hagyhatok a következő nemzetékre. Egy székely ember mondta egyszer, amit rám bízott az Isten, azt elvégeztem. Amit nem végeztem el, azt nem rám bízta. Veszélyes ez, és igaz is. Amit rám bízott, azt elvégeztem. És van sok dolog, amit nem tudtam elvégezni, azt nyilván nem rám bízta az Isten. Mondom, igaz is, meg veszélyes is. Nagyon sokan ilyen okoskodásra hivatkozva átmustálkodják az életüket. De igaz is, és nagyon nagy bölcsesség is van benne, hiszen mindent nem oldhatunk meg. Mindent erre nem vehetünk a vállunkra. És nem hihetjük azt, hogy az egyház ugye egyedül tőlünk függ. Krisztustól függ. És ő valamit a mi vállunkra tett, valamit a következő nemzedékre, és valamit majd a harmadikéra fog tenni. Köszönöm, hogy az ügyemet, az egyház ügyét Krisztus juttatja a célba. Így fogalmaz igénk, hogy a Krisztus Jézus napjára ez az üdvösséget jelenti. Célba fogja juttatni az életünket. Létezik példa arra is, hogy félbe marad egy hívő ember élete. Ilyen volt például Júdásé, tipikus félben maradt élet. Amikor mélyen, őszintén bűnbánatot kellett volna vallania, akkor öngyilkos lett. És ilyen például Démásé, aki tanítvány volt, munkatársa volt Pálnak, azután elhagytad Pált, mert ragaszkodott a jelen való világhoz. Pál apostol igékben így fogalmazott, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, tehát a Krisztusért végzett szolgálatot, az apostol jó munkának nevezi. Az ördög el akar hitetni bennünket arról, hogy ez rossz, hogy ez életidegen, hogy ennek semmi értelme nincs. De Pál apostol világosan leírja, hogy ez jó munka. Miközben végezzük, békességünk lesz. Érezni fogjuk magunk mellett Krisztus jelenlétét, szeretetét és áldását. És tudni fogjuk azt, hogy nem hiába való az életünk. Nem egy nagy rezignáltsággal kell majd visszavonulnunk, hanem azzal a boldog tudattal, hogy Krisztus kezdte el. Végig velünk volt, és ő fogja majd befejezni, folytatni azt, amit nekünk le kellett tennünk a kezünkből. Hadd idézek Pál apostolnak az egyik leveléből egy mondatot, azt írta a munkatársának, hogy hozd rendbe a félbe maradt ügyeket. Pál apostol is eljött egy gyülekezetből, és ott maradtak rendezetlen ügyek. Így vagyunk mindnyájan. Nagyon sok rendezetlen ügyünk van, és ezeket az ügyeket rábízhatjuk Krisztusra, mert tudjuk, hogy igazán ő tudja majd ezeket elrendezni. Mi most abban a hitben fejezhetjük be ezt az ige hirdetést, hogy Krisztus a győzhetetlen kővár. Ha emberi ügy lenne az egyház ügye, akkor összeomlana. De mivel Krisztusra a győzhetetlen kősziklára építünk, ezért biztosak lehetünk, hogy meg fog állni az ő ügye. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy mi is az ének szavaival győzhetetlennek, védelmezőnek, kősziklának és kővárnak nevezhetünk téged. Köszönjük, hogy a Golgotai kereszten mindent elvégeztél érettünk, megváltottál bennünket. Köszönjük, hogy a váltság révén juthatunk el mi is arra a nagy napra, amikor majd megláthatunk téged, szemtől szemben, világosan, és részünk lesz majd az örök életben és az üdvösségben. Hálaadással köszönjük meg, Úrunk Istenünk, amit általunk és értünk is tettél ebben az elmúlt esztendőben. Köszönjük, hogy gondviselünk és megtartunk voltak. És kérünk, hogy az előttünk lévő következő missziói évben is te indíts el dolgokat, te segítsd azokat a győzelemre, és közben is te tarts meg bennünket. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit te kezdtél el az életünkben. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, országunk vezetőjét. Kérünk, hogy te adj bölcsességet a számunkra, hogy akaratod szerint tudják vezetni a mi országunkat. kérünk, hogy ajándékozz egy ébredést itt Magyarországon, hogy minél többen hozzátérjenek, neked engedelmeskedjenek, akaratodat kövessék. Könyörögve kérünk, hogy őrizd meg a mi világunk békéjét, és kérjük, hogy segítsd, hogy találják meg az oltóanyagot, és az valóban hatható segítség lehessen. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. A ti szelítségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban, hálaadással tárjátok fel kéréseteket Isten előtt. És Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztus.